Kegyelem és irgalmasságod adassék mindnyájunknak bőséggel, attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, Lukács evangéliuma első részének 26-tól 38-ig terjedő verseiből. Lukács evangéliuma első részéből a 26. és következő verseket olvassuk, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel.
A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyése. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlék, kegyelemben fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelentett ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogadsz néhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reál, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az atya.
Legyen Isten áldása a felolvasott igén, annak szívünk befogadásán, hogy gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Gyertek, imádságban válaszoljunk Isten szavára. Azért jöttünk egybe, Urunk, hogy veled találkozzunk, hogy szavadat hallgassuk, amelyet azért küldesz, hogy szükségeinket betöltsd. Van, akinek vigasztalásra van szüksége, van, akinek felrázásra. Van, akinek gyógyító igére, van, akinek eligazító igére, bátorító igére, reménységet támasztó igére. Te tudod, Urunk, hogy kinek mire van igazán szüksége ahhoz, hogy előbbre lépjen, közelebb hozzád, fölfelé, az üdvösség útján egy lépéssel előbbre. És ezt add meg nekünk, kérünk, kinek-kinek személy szerint, ezen az Isten tiszteleten. Amen. Isten igéjét olvasom János evangélium a 19. részének 26. és 27. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Amikor látta Jézus, hogy keresztje alatt ott áll az édesanyja és az a tanítvány, akit szeret, így szólt az anyjához: asszony, íme ez a te fiad. A tanítványnak pedig ezt mondta: íme ez a te anyád. És attól az órától magához fogadta őt az a tanítvány. Advent első vasárnapja van Isten kegyelméből, karácsonyra készülünk. Ilyenkor szerte a világon az igehirdetések is a karácsonyt előkészítő eseményekről szólnak, és azokról a bibliai szereplőkről, akik Jézus születése előtt föltűnnek, s majd részesei lesznek a nagy eseménynek, az üdvözítő földre érkezésének. Közéjük tartozik természetesen Mária, Jézus anyja. Róla szeretnék néhány dolgot elmondani, amit megértettem, ami számomra evangélium, Isten eligazító, segítő igéje volt, szeretném ezt továbbadni, közkincsé tenni. Azok számára, akik hitüket a Bibliára alapozzák, Mária nem emberfeletti lény, de nem is pártus király kisasszony, hanem, ahogy hallottuk, egy egyszerű názáreti leány, aki egyáltalán nem az örök szüzességre készül, hanem a Józseffel kötendő házasságra. És eközben éri Isten elhívó szava, Isten őt választotta ki arra, hogy világra hozza és fölnevelje Izrael messiását és a világ üdvözítőjét. Így lett Mária az új szövetség zsengéje, aki elsőként tudott Jézus Isten fiúságáról, aki elsőként hitt benne. Mária nem az angyallal való találkozás alkalmával jutott hitre. Isten hívő ember volt, nyilván gyermekkorától fogva. A nagy fordulat abban állt, hogy az angyal látogatásától kezdve egész életét Jézus határozta meg. És ez az új szövetségi hit lényege. Mária tehát az új szövetségi kereszténység prototípusa. Az első abban a sorban, amelyikben mi is benne vagyunk. És éppen ezért nagyon érdemes odafigyelni, hogy a sorban a legelső hogyan is indult el, milyen örömökkel és nehézségekkel kellett megküzdenie, mit jelentett az ő életében a Krisztushoz való kötődés, hiszen ugyanez a mi életünk lényege is. Amikor Gábriel angyal, nyilván egy ismeretlen férfi képében megjelent Mária názáreti házában, úgy köszöntötte őt, ahogy az Ószövetségben Isten választottait köszöntötték ugyancsak sokszor Isten követei az angyalok. Például Gedeont, vagy valamelyik prófétát. Üdvözl légy, köszöntelek téged, valószínű Sálóm volt ez a köszöntés. Aztán közli a mennyei követ, hogy veled van az Úr, és kiválasztott téged valamilyen feladatra. Ezt a köszöntést Mária ismerhette az Ószövetség számos példájából. És éppen ezért döbben meg, hogy ő lenne Gedeonnak, vagy valamelyik prófétának az utódja. Egy asszony, egy leány, egy ilyen fiatal, jelentéktelen valaki, akinek se vagyona, se hatalma, se különleges képességei nincsenek, se csodatévő ereje, se jövőbe látása, se csalhatatlan intuíciója, nincs semmi különleges rajta. Egy egyszerű názáreti leány. Ő lenne a proféták utódja. És egy ennyire rendkívüli feladatra őt választotta az Isten. Hogy Isten milyen feladatra kit választ, ez az ő dolga. Ő tudja miért, és nem szokott tévedni. Aztán elmondja az angyal, hogy arra választotta Isten, hogy világra hozza a messiást. És idézi a messiási proféciák közül egyiket, másikat. Mária ráismer, igen, őról van szó. Na de hát én még nem is vagyok férjnél. A lélektől fogan ez a gyermek. Mária előtt összezavarodik a kép, ilyen még nem történt, de végül jó választ ad erre az elhívásra. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Történjék velem a te beszédet szerint. Itt vagyok, Uram, kész vagyok. A magam részéről alárendelem magam akaratodnak, elfogadom, amit nekem készítettél, amit nekem szántál. Itt vagyok, Uram. És Isten megáldott őt. Ez, amit vállalt, talán akkor is egy pillanatra bevillan Máriának, később nyilvánvalóvá lett, hogy nem könnyű küldetés. Nagyon sok kellemetlen dologgal járt együtt. Jézust, mint Mária első gyermekét, törvénytelen gyermeknek tartották a názáretiek. Ennek nyoma van a Bibliában. Tehát úgy gondolták, hogy Mária félrelépett. Először József is erre gondolt, amikor az angyal álmában közölte vele, hogy áldott állapotban van a jegyese. De őt az angyal tájékoztatta arról, hogy nincs oka félni és visszariadni, az Isten választotta ki őket. Ezt ők tudták, biztosan tudták, de senki más. És nem hitték el. Az emberek úgy gondolták, hogy Máriának volt egy törvénytelen gyermeke. Aztán később, amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, és Názáretben fölolvassa Ézsaiás proféciáját az Úr szolgájáról, és azt mondja, hogy ez a profécia most teljesedett be hallástokra. Akkor a názáretiek elkezdenek mocorogni, súgdosni és botránkozni. Ez a Jézsua. Hát vele játszottunk itt a názáreti utcákon. Ez volna a messiás. Na ne. És Máriának ezt is végig kellett szenvednie, hogy csúffá teszik a fiát. Aztán kiderült, hogy Jézusban csak ugyan isteni erők vannak, csodákat tett, tömegek követték, Mária szíve is egyre boldogabb lehetett, némelyek irigyen mondták is, hogy de jó lehet az édesanyjának, boldog, aki ilyen gyermeket hozott a világra. Majd Mária kénytelen volt látni, hogy egyre több az ellensége is Jézusnak. Látta, hogy sűrűsödnek a felhők körülötte, és végül tanúja lehetett annak, hogy nagy reményű fiát a szökött rabszolgák, a rablógyilkosok halál nemével keresztre feszítik, és a szeme láttára szenved ki. Nem volt könnyű sorsa Máriának. És ezt ő vállalta. Legyen ez az első elgondolkoztató tény, a Krisztussal összekötött élet egyik állandó jellemzője, hogy ez nem mindig a napfényes oldalon való járás, nem mindig Jézus dicsőségében való osztozás. Az is benne van. Ha összeforra sorsunk Jézuséval, akkor Krisztus dicsőségéből is jut nekünk. És ezt olyan sokszor tapasztalom. De nem csak abból, hanem hogy alázatából is jut. Igen, minden időben gúnytárgya volt, ha valaki komolyan vette a hitet, ha valaki Jézus tanítványa, követője kívánt lenni szív szerint. Volt idő, mikor ez nem volt nyilvánvaló, az egész társadalom hivatalosan keresztjén volt. De a paraszt Biblia és egy csomó népi legenda, aztán középkori ábrázolások, rajzok, szobrok nyilvánvalóvá teszik, hogy kaján vigyorral ábrázolták és képzelték el ezeknek a szent egyházias időknek is az emberei sokszor Jézust, a Biblia szereplőit, az Isten dolgait. A hit komolyan vétele minden időben egyfajta különbséget jelentett, nem a tömegekkel való tartást. És a francia forradalom óta nyilvánvalóvá lett, hogy kisebbségben vagyunk. A francia forradalom óta szégyelni való dolog a világ szemében, ha valaki komolyan veszi a hitet. Így szent dolgokról, egyházról, humanizmusról beszélgetni, nagy gondolatokat fölrepíteni, elkapni, továbbadni, ez szép dolog, ezt sokan csinálják, élvezik, kicsit büszkék is rá, de komolyan venni a történelmi Jézus, a Máriától született Dávid fia életét, életművét, ránk hagyott örökségét, és vele lélekben egy úton járni, ez mindig a kisebbség útja volt, és a többiek szemében mindig szálka. Néha csak apró megjegyzéseket hallunk, mikor az egyik családban valaki hitre jutott, a testvére kezdte gúnyolni, a hívő fölébredt, a hívő mosakszik, a hívő fogatmos, a hívő fölöltözik, és így tovább. Nagyon sokszor gúnytárgya a hitben élő gyerek az osztálytársai előtt. A hitben élő felnőtt a munkatársai, barátai előtt. Hát már csak nem gondolod komolyan, a mai korban ilyen primitív módon gondolkodni, élni, hát azért ezt egy józan ember nem teheti. Jó, hát tiszteljük persze a Bibliát, vallást, Jézust, meg a többi vallás alapítót, de hogy egzisztenciálisan így kötődni Jézushoz, testvérek, ez mindig botránkozás tárgya volt igazában, és ma is az. És néha nem csak botránkozás tárgya, hanem hátrányos megkülönböztetést is jelent, vagy egyenesen egzisztenciális kockázatot, börtönt, üldözést, néha halált. Igen, amikor Mária vállalta küldetését, és vállalta, hogy egész életét Jézus határozza meg, akkor ezt is vállalta. És csak ugyan vállalta, mindvégig. Eközben legyen vigasztalásunk, hogy mégiscsak jó úton járunk, legyen vigasztalásunk mindenek fölött abban, hogy maga Isten, aki erre az útra elhívott minket, nem fog magunkra hagyni, velünk lesz, átsegít a nehézségeken, és meg lesz a jutalma ennek a hűséggel betöltött küldetésnek. De sokszor vigasztalásunkra szolgálhat, hogy a velünk egyúton járók is bátorítanak. Amikor a Monori Gimnázium egyik tanulóját kicsúfolták a hitéért, nem tudom már történelem órán, vagy milyen órán, a szünetben odalépett hozzá egy hitben élő osztálytársa, Lajos. Láttam, hogy könyv van a szemedben, hogy nehezen viseled, ami veled történt, de ne feledd, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amikor a Szentendrei Gimnáziumban a 7. parancsolatról ne paráználkodj, tartott osztályfőnöki órát egy hitben élő tanítónő, tanárnő, borzasztó nagy izgalommal készült az órára, és mindvégig a torkában dobogott a szíve. Erről a parancsolatról ma fiatalok közt beszélni, hát életveszélyes. De legalábbis biztos, hogy gúnytárgya lesz. Ő elmondta azt, amit erről az ige mond. És az óra után odalépett hozzá az egyik tanuló, az egyik gimnazista, tanárnő. Én egész órán imádkoztam magáért, és nem hiába. A Másik dolog, amit Máriától, mint az első keresztény hívő testvérünktől tanulhatunk, hogy a Krisztussal való kapcsolatát fölhasználta arra, hogy másokon is segítsen. Azt hiszem, mindnyájan ismeritek a kánai menyegző történetét. Jézus édesanyját, Máriát, mint rokont meghívták erre a lakodalomra, amelyen végül is kevésnek bizonyult a bor. És akkor szóltak Máriának, hogy ha tud, segítsen. Mária oda megy Jézushoz, és ő már tudja, hogy neki kell igazodni a Jézushoz, nem Jézus fog ő hozzá igazodni. Ezért csak annyit mond, hogy fiam, nincs boruk. És a többit rábízta Jézusra. Aki aztán tudjuk, hogy gondoskodott borról, hogy ne maradjanak szégyenben a háziak. Itt nem valami különleges közbenjárásról van szó, hanem arról, amit mindnyájan keresztjének a Krisztus körül forgolódó, asszisztáló tanítványok feladatul kaptunk. Hogy az Úrral való kapcsolatunkat használjuk mások javára is. Vigyük az Úr elé azoknak gondját, baját, akik ezt nem tudják megtenni. Mások helyett imádkozni nem lehet, de másokért lehet. Imádkozunk tehát mi hívő nép, a nem hívő népért. Családunk tagjaiért, szomszédainkért, munkatársainkért, népünkért. Imádkozunk azokért, akiknek terhét valahogy ránk nehezíti az Úr, akik szólnak nekünk, segítsetek, és mi nem tudunk segíteni. Milyen jó, hogy van kihez fordulnunk. És anélkül, hogy kioktatnánk az Istent, hogy mit kell csinálnia, letehetjük ezt a gondot elé, kérve, hogy ne engedd, Uram, hogy megszégyenüljenek, akik benned bíznak. Ha ezzel a lelkülettel tudtam imádkozni, valamilyen formán mindig pozitív választ kaptam. Isten valamilyen formán mindig bizonyította, hogy ott van, tudja a nyomorúságot, kész a segítség. Ez a másokért való imádság, a körülöttünk levők bajainak oda tárása az Úr elé, ez is a keresztjén. Hithez, élethez elengedhetetlenül hozzá tartozó momentum. És ebben is előttünk jár Mária. Nagyon sok mindent lehetne még mondani az életéről, csak egyet szeretnék még kiemelni, és ehhez olvastam fel a másik igét. Amikor Mária ott áll Jézus keresztje alatt. Nem volt állandóan együtt Jézussal, nem is kellett, hogy ott legyen. Voltak más gyerekei is, tudjuk, Jézusnak voltak testvérei, Mária otthon volt Názáretben, és vezette a háztartást. Jézus maga járt azt az utat, amelyet csak neki adott az Atya. De időnként meglátogatták útközben Jézust, olvassuk, hogy Mária és a gyerekek, Jézus testvérei, elmentek, jelentkeztek nála, érdeklődtek, hogy van. Néha megdöbbentek, féltették, szerették volna hazavinni, megmenteni, de aztán hagyták, hogy menjen azon az úton, amelyet mennyei atyától kapott. Mária ott van végül az ünnepen, a Páska ünnepen, amelyre aki csak tudott, fölzarándokolt Izraelből. Ott van Mária is a rokonsággal, és Jézus tanítványaival a kereszt alatt. Ezen a húsvéton az Isten báránya áldoztatik meg a Golgotai kereszten. Ezen a húsvéton, nagypénteken, temetné el Mária minden szép reménységét Jézussal kapcsolatban. Ott áll a kereszt alatt Mária, és ott áll János, a szeretett tanítvány, ott állnak egymás mellett. És akkor Jézus a keresztről szól hozzájuk. Tulajdonképpen nagyon kevés szót mondott Jézus a kereszten, és azt is inkább a mennyei atyának. Csak a megtérő Latorhoz szólt Jézus, meg az édesanyjához és Jánoshoz. Másokkal nem beszélt. Édesanyjának azt mondja, hogy asszony, íme ez lesz a te fiad. És talán oda bólintott János felé. Jánosnak pedig ezt mondja, hogy mostantól fogva ő a te édesanyád. Vagyis Jézus a vérszerinti családját rábízza a lelki családra. És Mária ezt elfogadja. Nem Mária názáreti otthona lesz zarándok hely, hanem Mária ül le a tanítványok közé, először a jeruzsálemi gyülekezetben, később majd máshol is, egy lesz Jézus lelki családjának tagjai között, és ide hozza magával a gyermekeit is. Ha Mária hazamegy nagypéntek után, akkor nem lehet részese a húsvéti csodának, a feltámadás örömhírének, és nem találkozhat a feltámadottal ott a többiekkel együtt. Jézus azt akarta, hogy Mária mostantól fogva az ő lelki családjának legyen tagja, ahol ő maga is megjelenik, először feltámadott testben, aztán lelke által. Ott találjuk Máriát, és vele Jézus testvéreit is, Jakabot, Júdást, nekik egy-egy írásuk olvasható az Új Szövetségben, ott találjuk az első jeruzsálemi gyülekezetben. És aztán, amikor János elmegy Jeruzsálemből, majd Efézusban lesz végül lelkipásztor, magával viszi Máriát, a hagyomány szerint Mária ott élte élete utolsó éveit Jánossal Efézusban, a gyülekezet tagjaként. Igen, a Krisztussal való együttjárás, tehát az újszövetségi hit, hogy egész életünket a Jézussal való kapcsolat határozza meg, ez magában foglalja ezt is, hogy egy lelki családba tagolódunk be, és ez a gyülekezet. Fantasztikus ajándék volt egész életemben a gyülekezet, amelyben gyerekként felnőttem, amelyben járhattam teológus éveim alatt, amelyeket Isten adott egymás után a szolgálatom során, és minden gyülekezet, ahova meghívnak ma is vendégszolgálatra, itthon vagyok. Olyanok között, akik velem együtt az Úr körül sürögnek, forognak, asszisztálnak, akikkel közösek a lelki élményeink, az Istennel való kapcsolatnak megannyi ajándéka, csodája, akikkel egy nyelvet beszélünk, nem kell túl sokat magyarázni, értjük egymást. Szeretjük egymást, fogjuk egymás kezét. Gyerekeim számára is olyan magától értetődő volt, hogy a mi családunkhoz tartozik az egész gyülekezet. És egy gyülekezeti szeretett vendégségre épp úgy készült a család, mint a gyerekek születésnapjára otthon. Kibővült a családunk rengeteg emberrel, akikkel együtt képviseljük a Krisztus ügyét ebben a világban. Egymásnak szurkolunk, egymásért imádkozunk, egymást kiegészítjük. Testvérek, olyan jó volt látni ebben a gyülekezetben is, az evangelizációs estéken, és ma reggel is. Ezt a sok embert, akit előkészítette ezt a mai alkalmat, akik nem vérszerinti rokonok, de talán közelebb vannak egymáshoz, mint sokszor a vérszerinti rokonok. Egy lelki család tagjai, együtt képviseljük Krisztust ebben a világban. Mária az első újszövetségi hitű ember, aki vállalja az ezzel járó kockázatot, aki az Úr elé viszi mások nyomorúságát is, akik nem tudnak imádkozni, és aki a gyülekezetben lelki otthonra, családra talál, legyen példánk. Ez az az életforma, ez az az út, amelyet Krisztus kínál az övéinek, és aminek mérhetetlen jutalma, gazdagsága, áldása van itt a földön is, és azt ígéri Jézus, hogy aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Tartsunk ki, testvérek! Fogjuk meg egymás kezét, ne maradjon le senki, ne essen ki a sorból senki. Menjünk Mária után, az újszövetségi hívők nagy zarándok útján, Krisztus képviseletében, a végső célig, a mennyek országának megjelenéséig. Amen. Áldott légy, Urunk, hogy bennünket is megszólítottál, és hívsz a te követésedre. Hogy ahhoz az újszövetségi néphez tartozhatunk mi is, amelyiknek az első tagja Mária volt. És azokat a boldog órákat, boldog tapasztalatokat, amelyeket ő szerezhetett ezen az úton, nekünk is megadod. Áldott légy, Urunk, hogy sok nehézség között, sok meg nem értés, félreértés, gúny, csúfolódás közepette is mi boldogok lehetünk ezen az úton. Érezzük, hogy jó felé megyünk. Lelkeddel békességet adsz és megoldásokat. Sokszor irítséget is támasztasz a benned még nem hívőkben, akik látják, hogy milyen jól érezzük magunkat ezen az úton. És köszönjük a testvérek segítségét, akik bátorítanak, nekünk szurkolnak, értünk imádkoznak. Kérünk, taníts meg bennünket is igazán teljes szívvel esedezni azokért, akik nem tudnak imádkozni, akiknek a sorsát ránk terheled, mi imádkozhatunk értük, könyörögve, hogy ne szégyenüljünk meg, és azok se, akik rajtunk keresztül bíznak benned. Talán éppen így fognak közel kerülni hozzád. Így könyörgünk, Urunk, családunk tagjaiért, szeretteinkért, akik bajban vannak. Könyörgünk a betegekért, az útkeresőkért, a csalódottakért, az állásukat vesztettekért, a semmibe hullókért, a széthulló családok eleső partalanságba vesző tagjaiért. Könyörgünk népünkért, Uram, hogy újra magunkra találjunk. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért. Urunk, ez az emberi élet nélküled egyszerűen megoldhatatlan. Veled viszont mindenre van válasz, mindenre van orvosság. Könyörgünk, mutasd meg hatalmadat, nem rövidült meg a te karod ma sem. És köszönjük, hogy ezt így együtt tehetjük a te néped, gyülekezeted, lelki családod közösségében. Áld meg, Urunk, most igyekezetünket, amikor a családi asztalhoz járulunk közösen, együtt, minnyájan érezve, hogy ingyen ajándékod, nem megérdemelt, nem megszolgált, nem követelhető dolog a te kegyelmed, hanem csak alázatos szívvel elfogadható ingyen ajándék, de te kínálod ezt a kegyelmet. Te nyújtod a kezed, és magadhoz öleled mindazokat, akik elfogadják ezt a kinyújtott kezet. Istenünk, köszönjük, hogy itt mindnyájan egyformák vagyunk, kegyelemre szoruló bűnösök, de kegyelmet nyert, új életre elindított tanítványaid, testvéreid. Áld meg, Urunk, ezt a mostani közösségünket is. És kérünk, hallgass meg imádságainkat, melyeket most csöndben magunkban eléd terjesztünk. És végül foglaljuk össze kéréseinket az Úrtól tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.